A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen háladás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Drága Úr Jézus, nem kérünk most semmi mást ezen a mai alkalmon, csak azt, amit most énekeltünk, hogy tárd ki a mi szívünket. Ébrezz bennünk készséget, vágyat, hogy megismerjünk téged. Ébrezz bennünk készséget és vágyat, hogy meghalljuk és megértsük mindazt, amit elkészítettél erre a mai reggelre számunkra. Csupán azt kérjük, hogy jöjj közénk és szentelj meg bennünket jelenléteddel és szent lelked által, tárd ki a mi szívünket, és munkálkodjál ebben a drága gyülekezetben. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitele és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az első korintusiakhoz írott levelének 5. fejezetében, a 6. verstől a 8. versig a következőképpen. Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsin kovász az egész tésztát megkeleszi? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága ünneplő gyülekezet, ünneplő testvérek, egy olyan ünnepen vagyunk ma együtt, amely nem csupán egyházunk legmeghatározóbb ünnepe, hanem amely a világ történelem alakulását és alapjaiban rengette meg. Jézus keresztre feszítése egy volt a sok közül, ha lehet így fogalmazni, hiszen a római birodalomban mindennaposak voltak a kivégzések, a keresztre feszítések, mégis Jézus Krisztusnak a keresztre feszítése belekerült a történelembe. Már a halála sem volt rendhagyó, de ami a harmadik napon történt, azon az akkor élő emberek is ámulatba estek, és ez az ámulat most már közel 2000 éve tart. Volt valaki a világ történelemben, aki valóságosan meghalt, aztán valóságosan feltámadt a halálból, és a tudósítások szerint több mint 500 embernek meg is jelent. Ahogy Pál apostol ugyanebben a levélben, Korintus első levelének 15. fejezetében le is írja, hogy azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Akik nem csupán a saját szemükkel látták, hogy keresztre feszítették, lándzsát döftek az oldalába, és valóságosan kilehelte a lelkét, hanem látták az átszegezett kezeket, miközben a feltámadott Jézussal találkoztak, és ő hozzájuk beszélt. János evangéliumának 20. fejezetében így számol be János. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtó zárva volt, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. De boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Jézus Krisztus tehát feltámadt. Legyőzte a halált. Ez az ünnep máig a legmeghatározóbb a világ történelemben, az egyházban és a személyes életekben. És ezért vagytok most ti is itt, mert ti is így gondoljátok. Reményeim szerint nem azért vagytok itt, mert az illem ezt diktálja. Vagy mert a hagyomány ide szólított ezen a reggelen, ezen a délelőttön, hanem azért, mert ezen a meghatározó ünnepen ti is komolyan gondoljátok, hogy Jézus feltámadt. Ahogy az ige hirdet, ahogy az Isten tisztelet előtt is, azzal az ókeresztény köszönéssel köszöntünk egymásnak, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és ti válaszoltátok, hogy valóban feltámadt, az a reményem, hogy ezt valóban hiszitek is. Hogy ezért vagytok itt. Komolyan azért vagytok itt, mert megvagytok győződve arról, hogy Jézus Krisztus legyőzte és megtörte a halál hatalmát, és feltámadt. Ha esetleg nem lennél erről még meggyőződve, még nem baj. Még nem baj, de jó helyen vagy. Jól tetted, hogy eljöttél, ahogy az apostolok cselekedetében azt olvashatjuk, jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten szín előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Jól tetted, drága testvérem, hogy eljöttél. És örülök, hogy itt vagytok, mert van esélye annak, hogy az ige szívetekhez szóljon, hogy szívetekre vegyétek azokat a dolgokat, amelyek itt elhangzanak, és másképpen menjetek haza, mint ahogy jöttetek. És ezért énekeltük ezt az éneket, hogy igéje szól, igéje hív. Hogy drága testvérek, ezen a mai alkalmon, ezen a mai istentiszteleten nem egyszerűen emberi prédikáció hangzik el, hanem ezen a mai istentiszteleten az Isten szava hangzik, az Isten szava szól, és az Isten hív benneteket. Az Isten hív. Jól tettétek, hogy eljöttetek. Jól tettétek. És tényleg azért imádkozom, és azért könyörgöm, és esedezem az Úr előtt, hogy másképpen menjetek haza, mint ahogy jöttetek. Ahogy az apostolok cselekedetének második fejezetében azt olvashatjuk, amikor ezt hallották, mármint a sokaság, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Hogy ti is feltegyétek a kérdést. És milyen jó lenne, drága testvérek, hogyha az Isten tiszteleten eljuthatnánk oda, hogy mindannyian föltennétek ti is azt a kérdést, hogy mit tegyünk hát, atyám fiai, férfiak. Milyen jó lenne, bocsánat a személyeskedésért, de milyen jó lenne, hogyha megkérdezzétek tőlem az Isten tisztelet után, hogy mit tegyünk, lelkész Úr. És bízom abban, hogy az ige hirdetésben kiderül azt, hogy mit kell tenni. Hogy boruljunk le együtt az Úr lábai elé. Hogy legyünk ott mindannyian a kereszt tövében. És hogy ti is feltegyétek a kérdést a feltámadás után, ahogyan feltették a kérdést ezek a férfiak, mit tegyünk. És valóban változás legyen a ti életetekben. Ne csak egy külsőség, egy ünnepi hangulat legyen, hanem komolyak legyenek a szándékaitok, és legyen változás az életetekben. Azzal a megbizonyodással tudjatok hazamenni, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt, és elrendezte a ti jövőtöket is. Tudnilik, ez a világot megrendítő esemény, ez kihatással van az emberi élet jövőjére is. Ezért nem mindegy, hogy hogyan ülsz itt, drága testvérem, hogyan hallgatod a mai igehirdetést. Ha azon gondolkodsz, hogy mikor lesz már vége, mikor hagyja már abba, meddig kell még ezt hallgatnom, és folyamatosan az órádat nézed, hidd el, hogy semmilyen változás nem lesz a te életedben. Semmilyen változás. Marad minden a régi. Pedig lehet, hogy vágyódsz már változásra, hogy egyenesbe kerüljön az életed, hogy az a rengeteg varga betű, ami mögötted van, I betű legyen, azaz kiegyenesedjen, de hidd el, ahhoz, hogy I betű legyen, ahhoz Istenre van szükséged. Ezért a feltámadott Jézus hatással van nem csupán a jövődre, hogy mi lesz veled, mikor el kell menned, hogyan lesz a folytatás a halálod után, hanem hatással van a jelenedre is, hogy hogyan fogsz élni. Mai igény éppen erről szól. A korintusi gyülekezetben nagyon-nagyon sok nehézség volt. A gyülekezetben járók egyre inkább elvilágiasodtak. Nem a gyülekezet volt hatással a városra, a városnak a lakóira, hanem a város szekularizált, liberális élete, gondolkodása hatott a gyülekezet tagjaira. Ma is hányszor lehet ezt tapasztalni, hogy az istentelen gondolkodás, életvitel beoson, bekúszik a gyülekezetbe, és már fel sem tűnik a paráznaság, hogy élettársként együtt élnek, hogy összeköltöznek, hogy lopnak, hogy csalnak, hogy hazudnak, a jéghátán is megélnek, mert élelmesen kihasználják a másikat, és a másik nyomorúságán gazdagodnak meg. Hogy szeretetlenek egymással, a másikat kibeszélik a háta mögött, irigyek, és ott van ez a gyülekezetben, és nincs ereje a gyülekezet közösségének. Nincs ereje. És csodálkoznak, hogy nincs. És tudjátok miért? Spurgeon ezt olyan szépen megfogalmazta. Spurgeon, aki egy neves angol igehirdető volt, ezt mondta. Az egyháznak azért van olyan kicsi hatása a világra, mert a világnak olyan nagy hatása van az egyházra. És tudjátok, ezt lehet tapasztalni ma is ebben a világban. Ezt a 19. században mondta, és mennyire így van, különösen ma. Mennyire így van ez? Azért olyan erőtlenek a gyülekezeteink, a hívők élete, mert nincs hatással az életükre a feltámadott Jézus, hanem engednek a világnak, és beférkőznek az emberek életébe. Nem olyan régen hallottam ezt a történetet, hogy egy lelki pásztor azon kesergett, idézem, úgy el vagyok keseredve, hogy a nem hívő élettársam nem jön velem a gyülekezetbe. Lehet, hogy már föl se tűnik ez a mondat, ugye? Már lehet, hogy föl se tűnik. Hogy egy lelkipásztor, aki alkalomról alkalomra, hétről hétre ott van a szószéken és prédikál, talán lehet, hogy prédikál a hűségről, talán lehet, hogy prédikál az Isten által teremtett házasságról. Ez a lelkipásztor hétről hétre ott van a szószéken, ott van a gyülekezetben, és azon kesereg, hogy a nem hívő élettársa nem jön a gyülekezetbe. És lehet, hogy azért nem tűnik ez fel neked sem, mert te is ugyanígy élsz. Ugyanígy érsz. És egy lelkész így beszél? Igen, egy lelkész így beszél. Egy presbiter, egy gyülekezeti tag így él? Igen. És csodálkoztok azon, hogy erőtlenek a gyülekezeteink? Csodálkoztok? Ne csodálkozzatok. Ne csodálkozzatok. Én oly sokszor elmondom, hogy nem azon csodálkozom, hogy a világ milyen. A világ olyan, amilyen. Istentelen, és abból aztán minden fakad. Én tudjátok, miért mind csodálkozom? És miért vagyok szomorú? Hogy mi megy a gyülekezeteinkbe? Mi megy a gyülekezeteinkbe? És akkor egy lelkipásztor ezt megengedi magának, hogy a nem hívő élettársa. Hát mi köze van a hívőnek a nem hívőhöz? Hát a teremtettségi rendből fakadóan mi köze van lelkipásztornak egy élettársi közösséghez. Na de hát itt van az. Hát igen, egy lelkipásztor is élhet így. Élhet így. Csak tudjátok, Ezékiel próféta könyve nagyon keményen beszél erről. Azt mondja, hogy azok a lelkipásztorok, azok a pásztorok, akikre a nyáj rá van bízva, azoktól sokkal, de sokkal több kéretik számon. Ezért, drága testvérek, higgyétek el, nem mindegy, hogy én is hogyan élek előttetek. Nem mindegy. Mert ahogyan fog élni a lelkész, úgy fog élni a gyülekezet. Úgy fog élni a gyülekezet. Mert hát ez úgy van, hogy amit eszel, azzal leszel, nem? És tudjátok, ezért erőtlenek a gyülekezeteink. És ezért erőtelenek a lelkészeink, a presbitereink és a gyülekezet tagjainak az élete. Mert a világ nagyobb hatással van reájuk, mint az ige. És nem fognak hinni Jézusban, mert ez a fajta élet, az higgyétek el, hogy gyalázza Jézus Krisztust. Gyalázza Jézus Krisztust. Dóka Zoltán, evangélikus lelkipásztor írta néhány évtizeddel ezelőtt, idézem az ő prédikációját. Itt tele tüdővel zengjük a húsvét örömét, de kimegyünk, és már nyoma sincs rajtunk, sőt, az életünk egyenesen ellene mond a húsvéti evangéliumnak. De a minden napjainkban nem él és nem uralkodik a feltámadott. Ott gyűlöletben élünk és nem akarunk megbocsátani, lopunk a gyárban vagy a TS-ben, harácsolunk, irigykedünk, rossz hírt terjesztünk másokról, nem veszük észre a segítségünkre szorulót, szennyes a beszédünk, s talán éppen a paráznaság kovásza is ott lappang az életünkben. De mi már észre sem vesszük az ellentmondást, mert annyira megszoktuk a bűneinket. A kellemes ünnepek majd elmúlnak, és minden marad a régiben. Ezért arra van szükségünk, drága gyülekezet, kedves testvérek, arra van szükségünk, hogy eljussunk a bűnlátásra, hogy fájjanak a bűneink, hogy legyünk érzékenyek a bűnre, ez másképpen nem megy. A beszennyezett életünk miatt nem látják a feltámadott Jézus Krisztust. Olyanok vagyunk, mint a sáros ablaküveg, amely elnyeli a fényt, pedig ha életünk Krisztusi lenne, akkor ragyoghatna Jézus az életünkben és az életünkön keresztül. És tudjátok, az a szomorú, hogy ez sokaknak már fel sem tűnik. Nem is fáj, hanem teljesen érzéketlenné vált az életük. És ezek az ellenprédikációk teszik tönkre a templomi prédikációt, az ige hirdetést. Mit tegyünk? Tegyük fel a kérdést. Ahogyan feltették azok a férfiak is a kérdést. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Ne borulj ki a sok teher alatt, a sok meg nem értés, nehézség, fájdalom, bűn miatt, hanem leborulj. És higgyétek el, aki nem leborul, az előbb-utóbb kiborul. Ezért hadd bátorítsalak, ne kiborulj, hanem leborulj. Borulj le a kereszt szövébe, és tekints a feltámadott Jézus Krisztusra. Csinálj egy nagy takarítást, csinálj portalanítást, poroldj le a Szentírást a polcodról, kezdj el minden olyan dolgot letenni Jézus lábai elé, amit megláttatott veled, hogy bűn. Engedd, hogy ő munkálkodjon az életedben, az a valóságos Jézus Krisztus, aki most is él. Takarítsátok ki a régi kovászt. A keresztény húsvét idején ünnepelték a zsidók is az egyik legnagyobb ünnepüket, az úgynevezett kovásztalan kenyerek ünnepét, az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Az egyhetes ünnep első előkészületi napján minden házból el kellett távolítani a kovászt, illetve a kovászos ételt, mert annak idején a kivonulók is a kovásztalan kenyeret ették. Még az ágyak alját is kisöpörték, hogy morzsája se maradjon a kovásznak. És azt mondja Pál apostol itt a korintusi levélben, hogy ez a ti dolgotok a bűnnel. Mert higgyétek el, drága testvérek, hogyha megtűrítek a bűnt az életetekben, hogyha megtűrítek a bűnt a gyülekezetben, az az élet és az a gyülekezet az el fog világiasodni. Nézzétek meg, mi megy nyugaton. Nézzétek meg. Bocsánatot kérek, nem akarok bicska nyitogató lenni, de nézzétek meg, mi van nyugaton, tőlük nyugatabbra. Hogy a buzikat összeadják. Hogy leszbikus püspökeink vannak. Hát mi van itt? És szörnyülködjünk csak nyugodtan, drága testvérek, szörnyülködjünk. De hadd mondjam el, hogy az Isten népe az nem ilyen. Lehet, hogy van az egyházban ilyen, de az Isten népe nem ilyen. Az Isten népe, ahogy az ige mondja, a szentek közössége. És majd az a leszbikus, meg homoszexuális papok, az igenis felelni fognak az Isten előtt. Döbbenetes volt a nagypénteki prédikációja a pápának. Megpróbálom csak a jókat kiemelni. Sok jó van. És nagyon megérintett a prédikációja és az imádsága, amikor azt mondta, hogy az egyháznak föl kell ismernie azt, hogy a sok hiteltelen lelkipásztor és pap rengeteg lyukat okozott az egyház hajóján. Rengeteget. De ugyanígy rengeteg hiteltelen dolgot tettek a gyülekezeteink, a püspökeink, a lelkipásztoraink, a presbitereink, és lehetne sorolni. És ezért mit mond az ige? Takarítsátok ki a régi kovászt. Takarítsátok ki. Azt mondja Pál apostol, hogy ez legyen a ti dolgotok a bűnnel. A morzsájával sem szabad békét kötni, hanem elszántan seprűt fogni, és el kell kezdeni a lelki dolgok területén nagy takarítást végezni. Húsvétot csak így lehet igazán ünnepelni. Drága testvérek, hadd mondjam el, lehet, hogy most egy picit elszomorítottalak benneteket. És azt mondjátok, hogy mert a papok is ilyenek, akkor mit papolok? De hadd mondjam el nektek, hogy ne a lelki pásztorokra tekintsetek, ne. Ne a püspökeitekre, ne az espereseitekre, hanem egyedül Jézus Krisztusra. Egyedül rá érdemes figyelni. És ő ahogyan élt, ahogyan irányt mutatott, ti ahhoz szabjátok az életeteket. Ahogy az ige is mondja, ott az okos istentisztelet, amikor római levélben írja Pál apostol, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda a ti testeteket, a ti testeitek tagjait. Az Istennek élő és szent áldozatul. Ne ezekre az embereknek, ne rám tekintsetek, mert higgyétek el, mindig csalódni fogtok. Mindig. De egyedül Jézus Krisztusra. Egyedül őre áll érdemes. Senki másra. És ezért bátorít bennünket az ige, hogy járuljatok bizalommal a királyi trón elé. Járuljatok bizalommal Jézus Krisztus elé. De takarítsátok ki. Mert az, aki nem végez ilyen takarítást, annak semmi köze Jézushoz. Semmi köze. Ezért mondja Jézus ott Péternek, ha nem mosom meg a te lábaidat, akkor semmi között sincsen hozzám. Semmi között. És higgyétek el, húsvétot egyedül így lehet igazán ünnepelni. És drága testvérek, kezdjétek el most, vegyétek komolyan az Isten szavát. Vegyétek komolyan az Isten igéjét. Az Efezusi levélben Pál apostol komoly nagy takarításra hívja a hívőket. Azt mondja, mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahonnan a pogányok, hiába való gondolkodásuk szerint. Azt mondja, hogy vessétek le a régi élet szerint való óembert. És akkor nézzétek meg, milyen nagy takarítást végeztet itt Pál apostol. És ezt gondoljuk végig mi is az életünkben. Vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat. Ha haragoztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék és saját keze munkájával szerezze meg a javakat. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre. Minden keserűség, minden indulat, harag, kiabálás és Isten káromlás legyen tőletek távol, minden gonoszsággal együtt. Ez a nagy takarítás, drága gyülekezet, drága testvérek, a nagypénteki és feltámadott Jézus erre bátorít bennünket, hogy ilyen nagy takarítást végezzünk az életünkbe, hogy vessük le, hogy vetkezzük le, hogy többé ne lopjunk, hogy többé ne jöjjön bomlasztó beszéd a szánkon ki, és hogy minden keserűség, indulat, harag, minden kiabálás és istenkáromlás távol legyen tőlünk. Mert az Isten népére ez kell, hogy a jellemző legyen. És hogyha nem ez a jellemző Isten népére, akkor higgyétek el, hogy gyalázzátok a Krisztust, és gyalázzátok az Isten egyházának a népét. Hát szerintetek miért vannak annyian kiábrándulva az egyházból? Miért vannak? Mert annyi minden megfér a hívő ember szívében és életében. Annyi minden. De tudjátok, az Isten szótárában nincsen olyan, hogy is-is. Az Isten szótárában az van, hogy vagy. Ez van. És sokan megtűrik, és ez is, meg az is, meg amaz is. Isten népében ne legyen ez jellemző. Isten népére ne legyen ez jellemző. Hanem Isten népére legyen az egyenesség, a gerincesség a jellemző, hogy vagy ez, vagy ez. De jó lenne, ha húsvét előtt az asszonyok, és most hadd szóljak az asszonyokhoz, de jó lenne, ha húsvét előtt az asszonyok nem csupán a lakást, az egész házat takarítanák ki, tisztítanák meg az ablakokat, sepernék fel a porcicákat, mosnák fel a padlót, mosnák ki a függönyöket, raknák rendet, hanem Isten igéje alapján a háza népe, a férfiak és asszonyok, és most nem csak az asszonyokhoz, hanem a férfiakhoz is hadd szóljak, a gyermekekhez is hadd szóljak, férfiak és asszonyok, gyermekek, mind-mind az ige alapján egy nagy takarítást végezzetek az életetekben. Egy nagy takarítást. Amennyire fontos, hogy ne legyen porcica a lakásban, legyen olyan fontos, hogy ne legyen az a régi kovász, az a bűn ott a te életedben. Hogy ne tűrd meg a bűnt. Emlékszem, egyszer valaki azt mondta, tisztelendő úr, én azért nem jövök a gyülekezetébe, mert mindig a bűnről prédikál. Magamban azt mondtam akkor, uram, hálás vagyok, hogy még jó helyen vagyok. Mert ez a bűn, higgyétek el, hogy ezek a megtűrt bűnök nyomorítják meg az életeket. Ezek. Nyomorítják meg a házasságokat, a kapcsolatainkat, ezt az egész világot. És ezért mondja az ige, takarítsátok ki. Drága asszonyok és férfiak, drága gyermekek, csináljatok nagy takarítást a ti életetekben. De jó lenne, hogyha ilyen nagy takarítás lenne. Leszámolnánk a bűnnel, megvallanánk és kitakarítanánk, eltávolítanánk az életünkből és új életben járnánk. Harcolnánk a bűn ellen, ahogy Pál apostol is riadót fújt a bűn ellen a korintusi gyülekezetben, úgy mi is most engednénk, hogy az ige riadót fújjon a mandabokori gyülekezetben, és együtt tudnánk leborulni az értünk, és meghalt és feltámadott Jézus Krisztus elé, és megvallan mindent, amivel megbántottuk őt, és megbántottunk másokat. De jó lenne, ha kiegyenesedne sokak élete ezen a húsvét reggelen, ha nem kiborulnánk nap mint nap, esnénk egymásnak férjek és feleségek, gyermekek és szülők, főnökök és beosztottak, vágnának egymás fejéhez dolgokat, hanem oda mennénk együtt a kereszthez, és gyakorolnánk az ige szavát az életünkben. Ha hatna az életünkre az ige. És ezért írtam ki ezt az igét. Mert drága testvérem, ha te így érzed, akkor Jézus neked szeretne most szólni. És ezért mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Drága testvérem, Jézussal lehet nagy takarítást végezni. Lehet. És hidd el, ha Jézussal végzed azt a nagy takarítást otthon, akkor még az a fajta parfissal végzett nagytakarítás is másmilyen lesz. És hogyha te az életedbe Jézussal végzed a nagytakarítást, akkor az az életedben is meg fog látszódni. Meg fog látszódni. Drága ünneplő gyülekezet, abban bízom, hogy azért vagytok itt, mert komolyan gondoljátok, hogy Jézus feltámadt. Ha pedig komolyan gondoljátok, akkor újra és újra szánjátok oda életeteket Jézus Krisztusnak. És legyen életetek krisztusi prédikáció, ahogy itt zengitek a húsvéti éneket. Életetek, egész cselekedetetek zengi a Krisztus életet. Spurgeon egyszer azt mondta, nem az a prédikáció, amit mondasz, hanem az a prédikáció, ahogyan élsz. És tudjátok, drága testvérek, ezt így kellene élni. Az evangéliumhoz igazítva, így kellene élni a hívőknek. És higgyétek el, akkor nem ábrándulnának ki az emberek. Nem ábrándulnának ki. Milyen jó lenne, hogyha az a Krisztus élet zengene a mi életünkből. Mert húsvétot csak így lehet és érdemes ünnepelni. Drága gyülekezet, kedves testvérek, csináljatok nagy takarítást az életetekben, és vessétek ki mindazt, ami kovász, ami bűn, ami megrontja az életeteket, és szabjatok mindent a ma is élő, feltámadott Jézushoz. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálásak vagyunk a te szavadért, a te tanításodért, és bocsáss meg, hogy talán elhangzottak olyanok is, amelyek emberiek voltak, és add, Uram, hogy a te szavad egészen a szívekig jusson most el. Ahogy Mária is tette, amikor téged hallgatott, forgassuk a szívünkben a te szavadat, hogy életet tudjunk nyerni. Hogy legyen közösségünk veled, aki győztél bűn felett és halál felett. Amen.